Jó estét kívánok, Vargerit vagyok, kezdődik a híradó. Egyedül követeltettét, megszólalt a rendőrség a Bándi Kata ügyben. Gyalogos gázolás és kamionos balesetek, hajnal óta 9-en haltak meg a közutakon. A patikusoknál folytatódott a konzultáció, pénzügyi segítséget ígért Orbán Viktor. 6000 lőszert vett a vérfürdőre a denveri álmokfutó, saját lakóházát is aláaknázta. Kilencen haltak meg az ország útjain csak ma délelőtt. A kora reggeli órákban hárman vesztették életüket, amikor egy dinnyét szállító kamion ütközött frontálisan egy autóval. Kisújszállás és Kuncsorba között ugyancsak hárman haltak meg, amikor árokba borult egy autó. Nem sokkal később egy sportautó ütközött kamionnal a 8-as főúton, Ajka Bakony-Gyepesnél. A kocsi egyik utasa vesztette életét.
Frontálisan ütközött a személyautó és a kamion az M15-ös úton, a magyar-szlovák határ közelében. A német kocsi sofőrje egy előzés után valószínűleg megcsúszott a vizes úton. Az autóban ülők közül hárman meghaltak, egy ember pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A dinnyét szállító cseh teherautó sofőrje csak könnyebben sérült meg. Ez az autó kisújszállásnál egy jobb kanyarban ment le az útról, majd az árokba csapódott. Az utasok egy céges összejövetelről tartottak hazafelé. Egy 20 éves lány vezette az autót, aki alig 2 hónapja szerzett jogosítványt, a kocsit pedig 1 hete vették.
A Volkswagen típusú személygépkocsi Csorba irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lehaladt az úttestről, majd egy fának csapódva az útárokba borulva állt meg.
A baleset valószínűleg éjjel 1 és 2 óra között történt, de a roncsot csak órákkal később kora reggel találta meg a bentülő házaspár fia. Akkor látta, hogy hárman, köztük édesapja meghalt, súlyosan sérült édesanyjához pedig segítséget hívott. A 8-as úton Ajkánál felismerhetetlenségig összetört egy sportautó. Valószínűleg gyorsan ment, egy kanyarban átsodródott a szemközti oldalra, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal. A kocsi utasa meghalt, a sofőr túlélte a balesetet. A kamion az árokba borult, a tartályban lévő folyékony oxigént egy másik kamionba fejtették át. A robbanás veszély miatt majdnem egész napra lezárták az utat és figyelték, hogy szivárog-e a csepp folyós anyag.
Jelen ideig szivárgást nem mértek, tehát a környezetbe nem távozott az anyag.
Halálos baleset történt reggel Akasztó közelében is, Borsod megyében. Vadnánál pedig egy gyalogost ütöttek el. Így néhány óra alatt összesen 9-en haltak meg az utakon.
Egyedül követeltettét Bándi Kata gyilkosa. Hosszú hallgatás után a rendőrség elmondta a gyilkosság részleteit. Eszerint Bándi Kata már a saját lakása előtt volt, amikor találkozott P. Lászlóval. A pécsi pszichológus nő megpróbált elmenekülni. A gyanúsított végül ott támadta meg, ahol később a holttestét megtalálták. P. László tagadja, hogy megerőszakolta volna Bándi Katát, a rendőrség ezt nem erősítette meg, még további szakértői véleményekre várnak.
Fotósok, tévéstábok és újságírók várták a gyilkossággal kapcsolatos hivatalos híreket. Legutóbb hétfő reggel adtak ki közleményt a rendőrök arról, hogy elfogtak egy 26 éves gyanúsítottat. Azóta nem nyilatkoztak, így napok óta némi túlzással az egész ország azt találgatja, mi történhetett.
Egyedül követte el.
Mára kiderült, P. Lászlónak nem voltak társai. A rendőrség szerint tettét egyedül követte el, fegyver nélkül. Ahogy korábban a férfi beismerő vallomásában is mondta, több száz méteren keresztül követte Bándi Katát július 8-án éjszaka, majd egy erdős részen egyedül folytotta meg a 25 éves pszichológust, mert nem akart közösülni vele.
Meghatározott menetvonalon eljutnak a helyszínre, ahol valójában megtaláltuk, tehát azt megerősítem, hogy a bűncselekmény elkövetésének a helyszíne az a Bándi Kata megtalálásának a helyszíne is. Tehát itt követte el valójában is a bűncselekményt.
P. László azonban tagadja, hogy megerőszakolta Bándi Katát. Első vallomásában ugyan elismerte, de később ezt visszavonta. A rendőrség egyelőre nem zárja ki az erőszakot, és további szakértői véleményekre várnak azzal kapcsolatban is, hogy a férfi égő cigarettával kínoszhatta-e a lányt.
Az ő elmondása szerint ilyen nem történt. Hát ez mármint, hogy nem erőszakoltam.
Nem, hanem nem. Tehát ezek a csíknyomok, amik a sajtóban megjelentek, ő ezt tagadja. Alapján
is mindent elteszik.
Szövettani vizsgálat eredményünk még nincs. Lehet ez más is, tehát a holttest állapota miatt ezt ott a helyszínen nem lehetett megállapítani.
A férfi a gyilkosság után kifosztotta Bándi Katát, majd, ahogy mondták, a következő napokban úgy élt, mintha mi sem történt volna. Valóban a helyszínen maradt szövet minták alapján azonosították, és egynapos üldözés után menekülés közben fogták el.
Virrasztást tartanak este Bándi Kata emlékére Budapesten a Szent István Bazilika előtt. A Szent István téren van kolléganőnk Bősze Bernadett. Szervusz, gyülekeznek-e már az emlékezők? Megkezdődött-e már a virrasztás?
Nem sokkal adásunk előtt kezdtek gyülekezni az emberek, és gyújtottak egy szál gyertyát vagy mécsest itt a bazilika előtt. A rossz idő és az eső ellenére is elég sokan eljöttek, és még mindig kitartanak. Jó estét kívánok, szervusz Edit! Ugye számos egyesület szervezte ezt a ma esti megemlékezést, a Facebook közösségi oldalon indult a kezdeményezés. A szervezők a ma esti megemlékezéssel fontosnak tartják elmondani azt, hogy Bándi Katát szexuális indíttatásból támadták meg, majd megölték. Ugye ez azért fontos, mert az elmúlt napokban sokkal inkább az elkövető etnikai hovatartozásra szított rasszista indulatokat. Kata édesanyja is a napokban szintén azt kérte a Facebookon, hogy senki semmilyen körülmények között ne használja uszításra, gyűlöletkeltésre, vagy éppen a halálbüntetés visszaállítására a gyilkosságot vagy Kata nevét. Ezért mindazok, akik ma eljöttek ide virrasztani és egy szál gyertyát gyújtanak Kata emlékére, elítélik azokat a rasszista megnyilvánulásokat, amelyek az egész roma közösséget azonosítják az elkövetővel.
Bősze Bernadett, köszönjük szépen! Megviselte a rendőröket is Bándi Kata halála. Azt mondták, több mint százan szinte szünet nélkül nyomoztak és próbálták tisztázni az ügy szálait. Kezdetben 8 verziót vizsgáltak azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történhetett. A helyszínen talált nyomok, a kihallgatások és a hazugságvizsgálatok alapján ebből 7-et kizártak.
Rajta volt a ruhája, szandárja rajta volt. Hogy nem volt mesztelenül, ahogy mondják.
Ennek a nőnek a kisfia találta meg Bándi Kata holttestét előző hét szerdán, 3 nappal a pszichológus eltűnése után. Múlt vasárnap Bándi Kata édesanyja írta az egyik közösségi portálon, hogy megvan a tettes. A rendőrség azonban egészen mostanáig nem árult el részleteket, ezért kezdhettek többen találgatásba. Egyes elméletek szerint Bándi Katát nem egyedül követte P. László az utcán. A nyomozók összesen 8 emberen végeztek hazugságvizsgálatot. Azt mondják, 6 verziót vizsgáltak a bűncselekménnyel kapcsolatban, ebből 2 erősítettek meg a vallomások.
2 verzió az, hogy egyedüli elkövetésről van szó, tehát hogy magányos tettest keresünk, vagy pedig a másik, amire szintén volt tanú, hogy egy tanú hallotta, hogy valakit egy autóba bekényszerítenek, és az autó eltávozik az elkövetés helyszíne irányába. Ezt a verziót azonban kizártuk, hiszen az autó nem jelent meg az elkövetés helyszínen.
Az is sokáig kérdéses volt, hogy hol találkozott először a gyilkos Bándi Katával. A rendőrök szerint csak a lány lakásánál szólította meg először a férfi. Bándi Kata azonban nem ment be a házba, hanem próbált elmenekülni.
Ez egy teljesen racionális döntés volt a részéről, hogy nem kísérelte meg, hogy netán, aki számára bizalmat nem gerjesztett, azt nem fogja a saját lakására beengedni. Tehát nem akarok én most a Kata viselkedésébe semmilyen fajta olyan jellegű dolgot, hogy miért így viselkedett, miért, ezt ő tudná megmondani, hogy valójában miért ezt gondolt, hogy ez a jó megoldás. Nem fogjuk megtudni soha.
P. László végül több száz méterrel arrébb a gyilkosság helyszínén érte utol. A nyomozás még mindig nem zárult le, további szakértői véleményekre várnak.
Jobban van, és a kórházat is elhagyhatta az a német házas pár, akiket szerda éjszaka támadtak meg János Halmán saját anyájuknál. A rendőrök szerint 3-an rabolták ki őket, közülük egy 37 éves férfit és 21 éves fiát. Néhány óra alatt elfogták, azóta már előzetes letartóztatásban vannak, harmadik társuk pedig tegnap önként adta fel magát. A gyanú szerint az 57 éves német férfit csak nem fél órán át verték, feleségét is többször megütötték, és az egyik támadó meg is erőszakolta. Felforgatták a házukat, készpénz, számítógépet, mobiltelefont vittek el. A házaspár nem akart nyilatkozni, félnek a támadóik hozzátartozóitól, és néhány nap múlva hazautaznak. Azt mesélték, évek óta ezen a tanyán töltik a nyári szabadságukat. Pénzügyi segítséget ígért a miniszterelnök a patikusoknak a gyógyszertárak visszavásárlásához a Magyar Gyógyszerészi Kamaránál folytatott konzultáción. A tárgyaláson a Fidesz és a Kamara között 2010-ben elkezdődött szakmai együttműködés eredményeit értékelték és kijelölték a következő két év közös feladatait is. A miniszterelnök az elmúlt napokban a Fidesz választási szövetségeseivel és együttműködő partnereivel folytat megbeszéléseket.
Az egyik fővárosi patikában találkozott a gyógyszerészi kamara vezetésével Orbán Viktor, akit Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter és Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár is elkísért. A konzultáció után Orbán Viktor azt mondta, Magyarország érdeke, hogy a gyógyszertárak a patikusok tulajdonában legyenek, ezért pénzügyi segítséget ígért a patikusoknak a gyógyszertárak visszavásárlásához.
A magyar állam megadja a pénzügyi lehetőséget, megteremti a pénzügyi alapot a patikusok világa számára, hogy visszavásárolhatják, méghozzá reményeim szerint gyorsabban, mint tervezik a többségét a patikáknak, no ennek a folyamatnak és szándéknak a pénzügyi alapját meg fogja teremteni. Lesz ilyen alap, erre ígéretet tettem, a működtetéséről, kereteiről, kondícióiról pedig tárgyalásokat fogunk folytatni a kamarában.
A gyógyszerészi kamara elnöke szerint még nem értek a tárgyalások végére. Hankó Zoltán azt mondta, nehéz helyzetben van a szakma, de a patikák visszavásárlása komoly előrelépés.
Hogyha ő nem csak szakemberként, hanem tulajdonosként is irányítja ezt a gyógyszertárat, akkor ténylegesen a hivatásnak a szempontjai, tehát a betegnek a szempontjai lesznek az elsők minden gyógyszertárban.
Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy a kormány hozzálátott a patika liberalizáció súlyos hibájának kijavításához, amit pont a kamara kért tőlük még 2010-ben. És a miniszterelnök megígérte azt is, hogy a gyógyszerkasszát úgy ésszerűsítik, hogy a gyártók extra profitja megszűnjön, de a betegek terhei ne emelkedjenek. Orbán Viktor a hét eleje óta a Fidesz választási szövetségeseivel és együttműködő partnereivel folytat megbeszéléseket. Tegnap a Magosz vezetőivel tárgyalt, legközelebb hétfőn az Országos Roma Önkormányzatnál folytatja a konzultációs sorozatát.
Az MSZP szerint a miniszterelnöknek és a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőinek a patika visszavásárlás helyett a gyógyszertámogatásokról kellene tárgyalniuk. Tukacs István közleménye szerint az igazi kérdés ugyanis az, hogy a betegek hozzájutnak-e a gyógyszereikhez vagy sem. A szocialista politikus szerint a miniszterelnök elfelejtett arról beszélni, hogy mint fogalmazott, a gyógyszerkasszát a felére vágta a kormány. Nincs közük egymáshoz a pénteken és a hét elején kórházba került agyhártya gyulladással fertőzött betegeknek. 4 nappal ezelőtt egy 17 éves lány meghalt a Kistarcsai kórházban agyhártya gyulladás miatt. Ezt követően került a két újabb fiatal kórházba. Az Állami és Népegészségügyi Hivatal tájékoztatása szerint nincs összefüggés a fiatalok megbetegedése között.
Siófok szabadi fürdőn töltöttek el pár napot azok a fiatalok, akiket csütörtökön agyhártyagyulladás gyanújával vittek kórházba. A két fiatal közül az egyik szervezetében kimutatták a baktériumot. Jelenleg mindketten kórházban vannak. A hét elején meghalt egy 17 éves lány C-típusú agyhártyagyulladásban. A halála előtti napokban szintén a Balatonnál, Zamárdiban nyaralt. Kedden vitték kórházba, de azt mondják, szakszerű orvosi ellátással sem tudták megmenteni az életét. Bár Zamárdi és Siófok között csak alig néhány kilométer a távolság, az ANTS szerint nincs összefüggés a két eset között. A szakorvos azt mondja, a fertőzés kórokozója csak közvetlen érintkezéssel terjed.
Aki egy szobában aludt a beteggel, aki ne adj Isten egy poháratból ivott a beteggel, vagy egy üvegből ivott a beteggel, aki ne adj Isten egy puszit kapott tőle, azok, illetve az a mentőszolgálat, aki esetleg a légcsövébe tubuskát helyezzen.
A járványos agyhártyagyulladást négyféle baktérium okozhatja. A négyből egyre, a B-típusú baktériumra nincs védőoltás. A két Siófokon nyaraló fiatal közül az egyiknél már kimutatták a C-típusú baktériumot. Jelenleg antibiotikus kezelést kapnak.
Hányással, hasmenéssel 15 gyereket vittek a Veszprémi és Ajkai kórházba. Az egyik balatonakali gyermektáborban nyaraltak, amikor jelentkeztek a panaszok. Az orvosok és a járványügyi szakemberek szerint valószínűtlen, hogy ételmérgezésről lenne szó. Hamarosan valamennyien hazamehetnek. A tábort és a konyhát fertőtlenítették, de nem zárták be.
Csak kívülről lehetett filmezni a tábort Balatonakaliban, nem engedtek be újságírókat. Éppen ma van turnusváltás, de az előző csoportból majdnem 200 gyerekből 15 nem mehetett haza, őket hajnalban kórházba vitték.
4-et Ajkára szállítottunk, és 11-et pedig a Veszprémi Kórház gyermekosztályára vittünk, gyakorlatilag könnyebb mérgezéses tünetekkel. Minket leginkább ilyen gasztroenterális betegségre utaló tünetekkel találtuk a gyermekeket.
A gyerekek többsége hányt, mások hasfájásra panaszkodtak. A járványügyi szakemberek átvizsgálták a tábor több részét, így a konyhát is. De azt mondják, nem valószínű, hogy ételmérgezés okozta a megbetegedéseket.
Vizsgálatok folyamatban vannak, jelenleg nincs okunk feltételezni azt, hogy élelmiszer okozta ezt a megbetegedést.
A tábort fertőtlenítik, de nem zárják be. Az orvosok szerint hamarosan mind a 15 gyerek hazamehet a kórházból.
Hétfőn áll bíróság elé a denveri lövöldözés feltételezett elkövetője. A 24 éves férfi 12 embert ölt meg, 59-et pedig megsebesített egy moziban, ahol éppen a legújabb Batman film bemutatóját tartották. A legfiatalabb áldozat egy 3 hónapos csecsemő. Az álmokfutó saját lakásánál is vérfürdőre készült, a társasházat aláaknázta és időzítetten éjszaka repítette volna az épületet a levegőben. A bombákat nem lehet hatástalanítani, ezért hamarosan felrobbantják őket, a környéket még tegnap teljesen kiürítették.
Denver külvárosában, ahol a lövöldözés történt, több százan virrasztottak a vérfürdő áldozataira emlékezve. A csendes döbbenet órái ezek, az emlékezésé, amelynek most már át kell venni a dű és a bosszúvágy helyét, mondta Colorado állam kormányzója. A 24 éves James Holmes összesen 71 ember lőtt rá a denveri moziteremben, 12-en meghaltak, 59-en megsebesültek. Az amerikai elnök szerint az ilyen merényletek arra világítanak rá, hogy milyen múlandó is az emberi élet, és hogy mennyire oda kell figyelni a legapróbb gyanús jelre. Mindent elkövetünk, hogy garantáljuk az emberek biztonságát. Azt akarom, hogy Colorado lakossága érezze, hogy maximálisan mellettük állok ebben a nehéz időszakban. Hiába kerülnek helyükre a hiányzó láncszemek ebben a történetben, soha nem fogjuk megérteni, mi vihet rá valakit arra, hogy ilyet tegyen, mondta Barack Obama. A denveri külvárosban, ahol az álmokfutó felnőtt, a szomszédok egybehangzóan állítják, a fiú okos, ám kortársaihoz képest talán túlságosan csendes, visszahúzódó gyerek volt. Sajnálom a szüleit, nagyon rendes emberek. Ez egy rendes gyerek volt, egyszerűen nem értem, mi történhetett, mondta egyikük. A házat, amelynek harmadik emeletén Holmes lakott, úgy aláaknázta, hogy a bombákat nem lehetett azonnal biztonságosan hatástalanítani. Holmes úgy időzítette a hifiét, hogy az éjszaka közepén kezdjen hangosan szólni, és a szomszédok hívják ki a rendőröket. A bombák akkor robbantak volna fel, amikor a rendőrök betörtek volna a lakásba. De a nyomozók számítottak a csapdára, ezért óvatosan robotok segítségével közelítették meg a helyszínt.
6000 tölténnyel és több fegyverrel készült a mészárlásra a gyilkos. Ez és az elképesztő precizitással aláaknázott lakóház is azt bizonyítja, hogy régóta tervezte a vérfürdőt. Hogy pontosan mi lehetett a célja, még nem derült ki. Annyi bizonyos, hogy mint a hozzá hasonló álmokfutók általában, figyelmet és hírnevet akart szerezni tettével.
A denveri moziteremben éppen ez a film ment, amikor az álmokfutó tüzet nyitott, válogatás nélkül lőtt a nézőkre. A teremben sötét volt és sűrű füst, a bentülőknek így esélyük sem volt a menekülésre. James Holmes teljesen azonosult a Batman sorozat egyik korábbi szereplőjével. Haját vörösre festette és Jokernek, vagyis a főhős legnagyobb ellenségének képzelte magát. Először a rendőröknek is azt mondta, ő Joker.
Feltehetőleg az ő forgatókönyvében a végkifejlet az óriási nagy duranás, a világhír.
A szociálpszichológus szerint az ilyen cselekedetek célja a figyelemfelkeltés. Szerinte a legtöbb ilyen esetben egy alaposan átgondolt tervet eszel ki az álmokfutó, aki egy szerepet is kitalál magának.
Akkor, amikor valaki elkezd felépíteni egy ilyen saját torz világot, akkor rossz persze mintákat szerez. Hogyha Frankensteint, akkor Frankensteint, ami éppen kéznél van. Most éppen viszonylag kéznél volt a Batman, tehát kézenfekvő, hogy ez az ember pont egy ilyen figurának érte meg magát.
Holmes az interneten vásárolta a fegyvereit és a hozzájuk tartozó 6000 töltényt teljesen legálisan. A lövöldözés óta azonban egyre többen ragaszkodnának a szigorításhoz. Ahhoz, hogy kézilő fegyvert vásároljon valaki, elég, ha elmúlt 21 éves, Coloradoban van bejelentve és nem volt büntetve. Utóbbit egy gyors, nagyjából 10 perces vizsgálat deríti ki, szóval nem nagyon mennek bele a részletekbe. Jelenleg ez a gyakorlat, magyarázza egy helyi fegyverbolt tulajdonosa.
kíváncsiak.
Ahogy a legtöbb államban, így Kolorádóban is rendkívül engedékeny a fegyvertartási szabály. Az elnökválasztási kampány alatt azonban a fegyvertartás szigorítása érzékeny témának számít.
Egy csaknem 600 méter hosszú csempész alagutat fedeztek fel a vámosok Ukrajna és Szlovákia határán Ungvár közelében. A profi módon megépített járatban sínrendszer, csillék és elektromos hálózat is volt. A feltételezések szerint nem csak cigarettát és kábítószer, de még illegális bevándorlókat is csempészhettek az alagúton át az Európai Unióba.
Csak fotókon látható az alagút, a hatóságok ugyanis senkit sem engedtek a két országot összekötő járat közelébe. A szlovákiai Nagy Mihály vámosai fedezték fel, ők értesítették ukrán kollégáikat. A 600 méter hosszú csempészalagút fél kilométerre van az Ungvár felső-németi határátkelőtől. Ezen a határszakaszon a legmodernebb technikával dolgozunk. Infrakövetőink és éjjellátó kameráink is vannak, de láthatják, a csempészek tökéletes munkát végeztek. Az alagút 5-6 méterrel a föld alatt volt kivájva, mondta a parancsnok helyettes. A határ szlovák oldalán egy magáncég magas kerítéssel körbevett telephelyén volt az egyik bejárat. Amint egy 600 méter hosszú, majdnem 1 méter átmérőjű, profi módon kiépített alagútba még síneket is lefektettek, amint csillék segítségével szállították a csempészárut. Miután megkaptuk a fülest a szlovák kollégáktól, speciális felszerelés segítségével átvizsgáltuk az ukrán oldalt. Ungvár új negyedének egyik kis utcájában találtuk meg az alagút bejáratát, mondta az illetékes határőrtiszt. A szlovák cég telephelyén több olyan teherautó várakozott indulásra készen, amelynek sóderrakománya alá csempész cigarettát rejtettek.
Több kisgyerek kapott új szemüveget a gyermekesé programban Tiszacsermelyen. Az önkéntes orvoscsoport a napokban járt a Bodrogközi településen. A projekthez hamarosan további kistérségek csatlakozhatnak.
Szűrővizsgálat Tiszacsermelyen a Máltai Szeretett Szolgálat orvoscsoportjának jóvoltából. Az önkéntes orvosok az ország több részén így itt is megvizsgálták a rászoruló gyerekek látását, és fogápolási tanácsokat is adtak nekik.
Ez egy jó dolog volt szerintem. Amúgy is megvettük a gyereknek a szemüveget, az én kislányom a 4 éves kora óta szemüveges, de nagy segítség volt, hogy igen kapott egy másik szemüveget.
Még mozgó játszóteret is felállítottak a gyerekeknek. Azt mondják, játékos körülmények között szerették volna tanítani, formálni a gyerekeket.
Együtt játszottunk a közösségekkel, bizalmat építettünk, megismerkedtünk egymással, és valami sajátos formában próbáltuk az üzeneteket eljutatni a döntéshozókhoz, az ott lakókhoz, az adóssággal küzdőkhöz.
A polgármester szerint a 620 fős település minden hasznos programban és pályázaton igyekszik részt venni. A Start munkaprogram keretében például 30 embernek adtak munkát Tiszacsermelyen.
Elsősorban a konyha kerti növényeket termesztjük meg a helyi konyhánknak felhasználás céljából. Ezáltal is könnyebbé válik az önkormányzatnak, mint fenntartónak a működtetés. Másik programunk pedig egy belvizes program.
A következő években a hasonló egészségügyi szűréseket próbálják kiterjeszteni.
Tavaly 14 ezer eltűnt kiskorút keresett a rendőrség, akiknek a többségük intézetből szökött meg. Ugyanakkor egy nemrég elkészült ombudsmani jelentés éppen azt kifogásolja, hogy túl sok a rács, például a Fóti gyermekotthon részlegében, ahol a pszichés zavarokkal küzdő gyerekek laknak. Arról, hogy mi a jó, jobb, mennyi rács szükséges, még nem született egyértelmű szakvélemény.
Az első napokat töltik ebben a szobában a Fóti gyermekotthon súlyos pszichés zavarokkal küzdő lakói. Azok kerülnek ide, akikkel nevelőszüleik nem bírtak. Egy nemrég lefolytatott ombudsmani vizsgálat kifogásolta, hogy sok a rács az ablakokon és az ajtókon.
Itt olyan körülményeket tapasztaltak a kollégák belépve az intézménybe, illetve hát már kívülről is látszódott, ami gyakorlatilag büntetés végrehajtási intézetre emlékeztetett.
Az ajtókon, a falakon látható rongálások arra utalnak, hogy az itt lakók a nevelőknek sem mindig fogadnak szót. A gyermekotthont működtető tárca szerint nincs egyértelmű szakmai vélemény arról, mennyi rácsot kell szerelni az intézetek ablakaira.
Mindenképpen olyan megoldásokat kell nekünk szem előtt tartanunk, ami a gyermekeknek, és a minisztérium mindenképpen ezt tartja elsődlegesnek, amely a gyermekeknek egy teret mutat, egy világot mutat meg, semmiképpen a lezárásoknak vagyunk a hívei.
A gyermekvédelmi szakértő szerint azonban az arányokon van a hangsúly.
Egy speciális gyerek otthonban, ahol nagyon
speciális szükségletű gyerekek vannak, droggal érintettek, súlyos antiszociális magatartást tanúsító gyerekek, vagy súlyos pszichés tüneteket mutató gyerekek. Ott mondhatjuk azt, hogy a rács az nem csak a külvilágot, hanem őket is védi.
A tárca munkatársai most azon dolgoznak, hogy megtalálják a gyermekek és a környezetük számára egyaránt kedvező megoldást.
Különös szerkezet tűnt föl Zalaegerszeg utcáin. Leginkább egy porszívó és egy gőzborotva kombinációjára emlékeztet. A járdákat elcsúfító, eldobált és odaragadt rágógumit lehet vele eltávolítani. A foltokat eddig kézi erővel kellett felkapirgálni, márha sikerült rá ember találni.
Ilyen foltok csúfítják a városokat a világon szinte mindenhol. A széttaposott rágógumik a díszburkolaton még feltűnőbbek. Zalaegerszeg azonban most hadat üzent a fekete foltoknak. A sok eldobott és összetaposott rágót még géppel is nehéz feltakarítani. Óránként nagyjából 5 négyzetmétert tudnak megtisztítani.
Speciális vegyszerrel van megtöltve. Ez a gép, ez a vegyszer gőzzé alakítja, és a csövön keresztül a gőz kimegy, annak végén van egy kefe, és ez egyrészt feloldja a rágógumit, visszerűvé teszi, másrészt pedig a kefe is le is dörzsöl a felületről, utána a nagyomás a mosóval kerül átmosásra, és akkor szinte teljesen új állapotába kerül.
A módszer teljesen környezetbarát. A polgármester azt mondta, az a céljuk, hogy Zalaegerszeg előbb-utóbb úgynevezett ökováros legyen.
Azt szeretnénk, hogy rend, tisztaság legyen, és a föltisztítás után, ha már nem lenne szükség erre a gépre, és az emberek nem dobálnak el a rágógumit.
A városban már egy ökobusz is üzemel, amit szennyvíziszabból előállított biogázzal működtetnek.
Százával virágoznak az indiai lótuszok a szegedi fűvészkertben. Itt látható Közép-Európa legnagyobb állománya. A buddhisták szent növénye a fűvészkert büszkesége. 1930-ban telepítették ide egy kastélykertjéből. A legenda szerint a Buddhának életet adó növény minden részét hasznosítják őshazájában, Dél-Kelet-Ázsiában és Ausztráliában. A rózsaszín virágok a templomokat díszítik, a szárát ételként panírozva, rántva fogyasztják, a fiatal hajtásokból és levelekből pedig saláta készül. Jövő héten lótusznapokat tartanak, amelyre India nagykövete is ellátogat. Elindult a szurkolói robur Londonba. 5 vállalkozó kedvű utassal a fedélzetén gördült ki a közlekedési múzeum épületéből az a 24 éves kelet-német teherautó, amely jövő péntekig több mint 2000 kilométert tesz meg az olimpiai faluig. A 4000 köbcentis motorral felszerelt monstrum korábban megjárta Atént, 2008-ban pedig egészen Pekingig gurultak vele.
Íme a világjáró robur, amely stábunkkal együtt parkolt le a közlekedési múzeumnál. A 24 éves kelet-német teherkocsi 4 éve már bizonyította, hogy elnyűhetetlen. 2008-ban több mint 10.000 kilométeres döcögés után érkezett meg a pekingi olimpiára. Még a sivatagi terepet is kibírta, pedig a mérnökök annak idején nem erre tervezték. A roburosok végül sikerrel szurkoltak a vízilabda csapatnak is.
Én menet közben ezen a székeken nagyon jól tudok aludni.
A 4 plusz 1 ágyas robur Peking óta némi változáson ment keresztül. Új motort kapott, amelynek viszont az étvágya így is a régi. Megpakolva 17 liter üzemanyagot fogyaszt 100 kilométeren.
Ilyen 60-nal tudunk menni utazóba. Talán Münchentől már 70-et is tudjuk majd teljesíteni óránként. Terepessé alakítottuk át. Van benne felezőváltó, hűtőszekrény.
A robur személyzetét 2 buszvezető, 1 kamionsofőr és 1 tanuló alkotja. Valamint van egy vendégük is, Vaszlavik Gazember László. A tervek szerint 2000 kilométert tesznek meg, és jövő pénteken éppen az olimpia megnyitójára gurulnak be a brit fővárosba.
Híred után sport, időjárás, aztán jön a DTK-só válogatás ezúttal nagy színészekkel. Holnap pedig már előre szólok, 13:30-kor Forma 1-es német nagydíj. Viszontlátásra!
Előadások alatt is játszottunk partikat.
DTK nyáron is.
Reggelig itt ülünk, hogyha én minden balesetemet elmesélem.
Sztorik színpadról.
Hogy hegyek csönkeltünk.
Öltözőkből és az életből.
Mellettem fogod kimondani az utolsó mondatodat.
Egy mély fájdalom és trauma.
Nagyon őszinte beszélgetések kedvenc színészekkel.
70 éves kor környékén az ember azért csak készít valamennyi elszámolást.
Megható sztorik és vidám történetek.
Jó, igen.
DTK arcok. Ma este 20 óra 15-kor az M1-en.
Az idei szezon második duplázója Webber lett. Alonso a hibás gumitaktika miatt az utolsó körökben vesztette el vezetőhelyét. Hockenheimben kiderülhet, lesz-e harmadik duplázó. Forma 1 német nagydíj. Holnap 13 óra 30 perckor élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban. Versenyben vagyunk.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
A közvetítés támogatója a Bajnokok Italainak gyártója a Rauch Hungária Kft.
A Bajnokok Ligája selejtező első mérkőzésén nem sikerült a Debrecennek a saját játékát játszania, így egy gólos hátrányból várhatják a visszavágót. A Lokinak minden csapat részében többet kell nyújtani a továbbjutáshoz. És ez miért ne sikerülne, hiszen ismerjük a bajnok csapat igazi arcát. DVSC Teva, KF Skanderbeu. Bajnokok Ligája selejtező visszavágó, kedden, élőben, az M1-en.
Te sárga vonalat! Mutasd meg a legjobb formádat a világnak!
A szokásaink azok nincsenek is szokásaink, csak a tévénézés van nekünk gyakorlatilag.
Sok csatornám van.
Persze,
mindegyikbe bele tudom folytani a szót. A nagy távirányítóval.
Minél több csatornám van, annál kevesebbet nézek. Hol ide, hol oda kapcsolunk, az nagyon fontos.
De az érzet, hogy nézhetnék többet is, nagyon nagy segítség nekem. Ahhoz, hogy elfogadjam a tényt, hogy csak kettőt nézek.
Tényleg senki nem ért semmit, ezzel szoktunk a legjobbat nevenni. Hát ez óriás!
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassza csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Nem baj, hogy ilyen vidám voltam, meghadartam. Sziasztok!